élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Új adással jelentkezik a Gurulj be lassítva is, a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Tóth Bélával, jó magam, Berkesi Judit beszélgetek. Hajdú B. István ugyanis szabadságon van. Ő most onnan láthatta azt, hogy a Ferencváros le tudta győzni a Trabzonspor együttesét az Európa Liga rájátszásában, amelynek a tétje már a főtáblára, vagy ligaszakaszba, alapszakaszba való jutás, amely azt gondolom, hogy elég komoly fegyvertény. Ez a hét talán legfontosabb futballeseménye, nemzetközi porondon egyébként is. Megszokhattuk, hogy a Ferencváros van ott. Béla, te már megszoktad, hogy csak a Ferencváros idén is?
Köszöntöm a hallgatókat én is. Sajnos kezdjük megszokni, igen, hogy csak a Ferencváros idén is. És főleg akkor, amikor az Eto bebiztosította a bajnoki címét, akkor, amikor szóba került ez, hogy a Ferencvárosra feltehetően majd egy sokkal nehezebb út vár az Európa Ligában magyar kupa győztesként, akkor én azt mondtam, hogy az Eto viszont a bajnokok ligájából indulva soha nem kopott még arra ekkora esélyt, hogy eljusson egy ligaszakaszban valamelyik kupasorozatban. Mert a bajnokok ligájából, hogyha nyer egy kört, illetve meg egy kört valamelyik csapat, akkor rögtön már, ha kiesik, ugye nem a konferencialigába zuhan vissza, mint az Eto, vagy korábban a Ferencváros csak Lexik ellen, hanem szépen végigjárja ezt a három szintet a nemzetközi kupaporondon, és akkor úgy már sokkal-sokkal könnyebben el lehet jutni a bármelyik, akár a konferencia liga alapszakaszába. Hát nem ez történt, és ez nagyon fájdalmas, de a Ferencváros azért ezeket a sebeket tudja gyógyítani.
Igen, azért ez érdekes történet, egy mondattal én is erre rákapcsolódnék, még akkor is, hogyha azért inkább a Ferencvárosról fogunk most beszélni, bár van összefonódás, van közös pont Borbély Balázs ebben a két történetben legalábbis, mert ugye tavaly nagyon jól sikerült az Etónak a nemzetközi kupa szereplés is, közel volt nagyon, és sokat beszéltek arról, hogy ez megdobta őket a bajnoki szereplést illetően is, hogy elhitték, hogy hoppá, tényleg eljuthatunk akár nemzetközi porondon is, álmodhatunk nagyot, miért ne álmodhatnánk itthon, és jött ebből egy bajnoki cím, hogy aztán lehet, hogy talán erről is beszélgetünk egy kicsit, hogy azért abból az Etóból egyre többen távoznak, abból a keretből, ugye főleg mondjuk a magyar válogatott játékosok, és hát a vezetőedző is, mert azt gondolom, hogy azért ő egy kulcsfigura. Abban a történetben is az volt, és talán a mostani Ferencvárosnál is, amit látunk a nemzetközi kupaporondon, veretlenül, és a Trabzonspor otthonában is nyerni. Egy ilyen csapat ellen, és én nem szeretek egyébként az ilyen transfermártos mennyit ér az egyik és másik keretből kiindulni, de azért akár a bajnokságok színvonalát összehasonlítva, akár egyénileg a játékosokat is lehet, meg sok mindenből azért ki lehet indulni. Ha ezt nézzük, idegenben nyerni, kapott gól nélkül lehozni egy ilyen mérkőzést, ugyanannyi kaput eltalált kísérlet, legalábbis az UEFA statisztikája alapján mindkét oldalon, ez egy nagyon komoly fegyvertény. Úgyhogy azért még a Ferencváros kerete sem kristályosodott ki, tudjuk azért ebben az időszakban ez gyakori, de mégis azt gondolom, hogy ez megint egy olyan jel, amely azért azt mutatja, hogy egy jó vezetőedző nagyon sok mindenre képes. Még olyan játékosokkal is, akik esetleg nem kaptak annyi szerepet, vagy akik most kaptak bizalmat, mint Nagy Olivér.
És milyen gyorsan összeállt ez a Ferencváros, ugye akkor, amikor a Ferencvárosnál történt változtatás a nyáron a szakmai stábban, vagy a vezetőedző személyében, akkor mindig ez volt ugye a hibapont, hogy nagyon nehezen találta meg azt a kezdő 11-et, amelyikkel aztán együtt tudott dolgozni. Hát ehhez képest Borbély Balázs egyik pillanatról a másikra megtalálta nagyjából azt a 11-12-13 játékost, akivel kezdőként tud számolni, és aztán még vannak a cserék, akik folyamatosan jól szállnak be a padról, mint a Trabzonspor ellen is. Tehát ez tényleg szinte varázsütésre történt az, hogy összeszokott maga a szakmai stáb, meg a csapat, vagy legalábbis ez látszik a nemzetközi kupaporondon. A magyar bajnokság az megint egy más téma a Ferencvárosnál, de most azt hiszem, hogy a klubban belül a fő hangsúly az Európán van.
Igen, ez azért érzékelhető, hogy a fókusz az most tényleg azon van, hogy ott legyen.
És az egész idényt meghatározza.
Nemzetközi ligaszakasz, amely egyébként már megvan, csak most ugye már
ismételen. De egyáltalán
ismételen...
nem mindegy, hogy melyik
és sorozat. És egyáltalán nem mindegy, hogy melyik.
Sem pénzügyi, sem szakmai szempontból. Tehát akkora különbség van az Európa Liga és a Konferencia Liga között, hogy a Ferenc, tehát egy ferencáros szintű együttesnek egyáltalán nem mindegy, hogy mely sorozatban indul, és az Európa Liga az nagyságrendekkel fontosabb szerintem. Már csak azért is, mert ugye az alapszakaszban biztosan 8 mérkőzést játszol, és nem akármilyen ellenfelekkel. Ha megnézzük azt, hogy mely együttesek vannak már ott a főtáblán az Európa Ligában, és a Konferencia Ligában, tehát a kettőt összevetni, óriási a differencia.
Igen, de ezt azért a Trabzonspor is tudja, amely sok-sok év után visszatért a nemzetközi kupaporondra, és sok minden Szaláról szólt azért a klubnál az elmúlt hetekben, hogy ő ugye odaigazolt a Liverpooltól, de azért azt gondolom, hogy abból is ki kell indulnunk, hogy a török együttesnek mindössze egy tétmérkőzése volt, és akik érkeznek azért oda, még azért érezhető az, hogy azok, akik lehet, hogy már a Zeniten túl vannak. Most egy picit ezt éreztem még Szalán is, de azért ez a második meccse, és ne vegyük el, hogy nagyon sokat várnak tőle, és szerintem ő saját magától is, de egyébként elképesztő, hogy milyen szeretettel fogadták. Azért ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy szerintem ez nagyon jó érzéssel töltött előtt úgy, hogy azért egy kicsit olyan keserédesen távozott talán a Liverpooltól, még akkor is, hogyha élete talán legmeghatározóbb időszakát töltött, és legeredményesebb időszakát az angol együttesnél. Hogy látod most az ő szerepét? Mennyire szólt róla, vagy lehet, hogy túlságosan is róla török oldalon ez a mérkőzés? Mennyire tudta ezt a Ferencváros kezelni a pályán?
Kiválóan kezelte a Ferencváros. Tehát akkor, amikor Kadúval találkozott Szalán a széleken, akkor hát azt nem mondom, hogy sőt, szerintem be lehet vállalni, hogy Kadú a párharcok többségét azért azt nyerte Szalával szemben. És az, hogy mennyire keresték a trabzoni játékosok Szalát, szerintem nagyon, nem tudom te, hogy érzékelted, de nagyon sokszor keresték őt a labdával, pontrugásokat már nagyrészt ő rá játszották meg. Szerintem egyik pillanat, hát oké, hogy egy Szalá minőségű játékos az nem lehet egy másodhegedűség Trabzonsporban, de nagyon hamar szerintem ő lett ennek a csapatnak az első számú játékos olyan szempontból, hogy hát körülötte alakul ez a csapat, legalábbis ez alapján, a mérkőzés alapján.
Játékmester is, igen, de valószínűleg, hogy ő szeretné is ezt a szerepet, tehát hogy azért is érkezett ide, mert ő szereti, ha nála van a labda, és alapvetően azért jó helyen is van nála a labda. Itt ezen a mérkőzésen azért a szélen kezdett, a második játék részben behúzódott, tehát azért próbált variálni a török együttes, mert azért kellett mire reagálnia, ami az első fél időben történt, mert én azt gondolom, hogy ott abszolút a Ferencváros lehetett elégedett, nem csak azért, mert Zakariasen megszerezte a vezetést, hanem az egész játék képében megvolt az a kontroll, amit én szerintem Borbély Balázs is szeretett volna látni. Nem akarom helyette megmondani, hogy értékeli mondjuk akár az első játékrészt, de mégis azt gondolom, hogy nem csak a gól miatt mondhatjuk, hogy az első játékrész abszolút a ferencvárosi terveket bizonyította.
Nagyjából egyébként az történt a pályán, amit a Ferencváros szeretett volna, így van.
Nagy Oliver kezdett, azért ezt is mondjuk ki,
hiszen így
van, arról beszélgetek a kollégák az M4 Sport stúdiójában is, hogy mennyire meglepő, hiszen azért a tapasztalat mennyire fontos az ilyen kiélezett nemzetközi mérkőzéseken, azt nem lehet mondani, hogy Nagy Oliver főleg nemzetközi szintéren nagy tapasztalattal bírna. Mondjuk, ha a válogatottságot is oda vesszük, akkor azt gondolom, hogy igen. Akkor azt gondolom, hogy igen, 9 percet díl, amit Oliveira pályán töltött az Európa Liga selejtezőben.
És mivel fejelte meg azt, hogy kezdő volt?
Hát az a Zakariasen fejelte meg az ő gólpasszát. Ez nagyon szép támadás volt. Jusuf is nagyon jól játszott ott a jobb oldalon, és ugye egy ilyen második ütemből adta oda Nagy Olivernek, aki nem teketúriázott. Hát ez az, amikor a bizalom is megvan, valószínűleg ezt is érzi, meg a bátorság, és hát Zakariasen. Tehát én Zakariasen se tudok napirendre térni, vagy szeretem mondjuk úgy, hogy hétről hétre dicsérni. Ő az egyik azon játékosoknak, ugye Dibusz Dénessel együtt, akik a Trabzonspor ellen még legutóbb is pályára léptek, még 2022-ben az Európa Liga főtábláján. Tegyük ott is hozzá, hogy hazai pályán tudott nyerni ott a Ferencváros, igen, idegenben a törökök nyertek. mármint az ő hazai pályájukon, de hogy hanyad virágzását éli ebben a Ferencvárosban, és most megint csatár szerepkörben, Joseph mellett, aztán visszazár, bárhol feltűnik a középpályán, akár a védelem előtt is, szóval nagyon csupa szívjátékos. Lehet, hogy azért is kellett lecserélni, mert elképesztően sokat futott megint, de én azt gondolom, hogy ez megint a szokásos. De hogy a befejezésekből is ennyit vállaljon, azért az párját ritkítja egy ilyen típusú játékostól, szerintem.
Nagyon sokoldalú játékos valóban, és ez az egyik előnye, hogy sokoldalú, a középpályán szinte bárhol bevethető, és ugye csatárerényeket is csillogtat nagyon sokszor. Ő azért egy olyan légiós most már ebben a Ferencvárosban, tehát hogyha valamihez hozzászoktak a szurkolók az FTC-nél, az az, hogy ugye légiósok folyamatosan cserélődnek. Mert általában egy ugródeszkának használják az ideérkező külföldiek az FTC-t. Zakariasen az állandó pont, és azért ő már van olyan szinten, tényleg ezzel a csupaszív játékával, amivel szerintem az FTC szurkolók tudnak azonosulni. És hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy FTC, akkor a játékosok közül Dibusz Dénes után szerintem azonnal Zakariasen jut az eszünkbe, és ez óriási eredmény egy légióstól. Amellett, hogy tényleg a játékával ő mindig hozzátesz a csapathoz, a nemzetközi szintére nagyon fontos gólokat szerez, aki a lengyelek ellen nem övé lett a gól, de végül is ő játszott a döntő szerepet abban, hogy az végül is a kapu felé ment az a labda, és az, hogy ő hanyad virágzását éli, nagyon sok edzőnél tűnt már úgy, hogy ő a háttérbe szorul. Jánszennél, Robi Kinnél is volt olyan időszak, amikor nem mondtuk azt, hogy ő stabil kezdő lenne, ehhez képest mindig valahogy oda kerül a csapat tengelyébe, és mindig lehet rá számítani, akár csereként, akár kezdőjátékosként. Tehát nem az a sértődékeny légiós, aki
ha kispadra szorul,
igen, ha kispadra szorul, akkor onnantól fogva nem akar játszani, vagy összebalhézik az edzővel. Erre is volt már példa az FTC-nél, hogy ebből lettek balhék. Tehát ő tényleg az a játékos, aki... Hát ugye mindig bánkódunk, vagy mindig az az NBA-nek az egyik, akik kritizálják az NBA-et, azok azt mondják, hogy tucat légiósok tömegei érkeznek ide ebbe a bajnokságba, hát Zakariasen az egyértelmű kivétel, hogy ő egyáltalán nem tucat.
Igen, erről beszélgettünk már a korábbi időszakban Pistivel is, itt a podcast keretein belül, hogy mennyi tartalék van egy kereten belül, mikor van az, amikor az új játékos tudja hozni, mikor van az, amikor elmegy egy játékos, és ezért, aki mondjuk korábban nem kapott annyi szerepet, de ott van a keretben, újra lehetőséghezük, mikor van az, amikor egy új edző érkezik, és ezért tiszta lappal indul mindenki, és mikor van az, amikor esetleg egy olyan taktikai változás történik, hogy megtalálja a helyét a pályán. Szóval én azt gondolom, hogy ez sokkal összetettebb, mint sem, hogy mondjuk Varga Barnabás elment, és akkor kijön a helyére, vagy kell-e egy az egyben. Vagy mennyi maradt tartalékban egy kereten belül. Gondolok arra, hogy Korbu is a legtöbb játékperce van a Ferencvárosban, és milyen jól játszik Borbély Balázs irányítása alatt. De Joseph is elképesztő, de ő már ugye azt gondolom, hogy az egész idei esztendőt, ha nézzük, 2026-ot fölfelé ívelő pályát mutat a világbajnoksággal együtt, ahogy visszatért. Én Jusszufon is ezt látom, tehát ez megint egy izgalmas dolog. Legalább annyira, és ez nem csak a Ferencvárosnál, most azért elemezzük ezt így külön értelmszerűen, mert a Fradi játszik és szerepel, képviseli Magyarországot idén is a nemzetközi kupaporondon, most már, mert ez sokkal összetettebb, hogy mitől sikeres egy csapat. Persze nagyon fontosak az igazolások, főleg ebben az érzékeny időszakban itt nyáron, hogy ki jön, mikor jön és milyen állapotban jön. Egyébként így rátértünk Szalára is, mert azért ki tudja, hogy ő is persze ott volt a világbajnokságon, de hogy azért fizikailag, mentálisan is mikor tudja fölvenni azt a fordulatszámot, amelyre újra szüksége lesz. Ezen azért nagyon sok múlik, és azt látom, hogy ezzel is jól sakkozik Borbély Balázs, még akkor is, hogyha még mindig vannak bizonytalanságok, hogy esetleg kimegy, vagy érkezhet-e még valaki.
Igen, és egyébként itt, amit mondasz, hogy mennyi tartalék van egy csapaton belül, a folyamatosan változó kereten belül, itt azért a sportigazgatónak a szerepe értékelődik fel, mert hogyha van valaki, aki állandó szereplő most már hosszú évek óta, az a sportigazgató az FTC-nél, mert közben ugye a vezetőedző személy az folyamatosan változik. Tehát elsősorban itt azt hiszem, hogy az ő szerepe olyan szempontból talán fontosabb is, mint a vezetőedzői, hogy milyen játékosok érkeznek a Ferencvároshoz, és kik távoznak. És ha már említetted a világbajnokságot, ugye Szalán kívül még zöldfoki játékosai vannak, Cabral, valamint Pina a a Trabzonsporban, úgyhogy hát talán ők igen, egy körrel hamarabb fejezték be a VB-t, mint Salah, de azért feltétlenül sem lehetnek a kipihentebbek, vagy a legélesebbek még az idénynek ezen szakaszában.
Picit visszatérve a mérkőzésre, azért a második fél időt megpróbálta megnyomni a Trabzonspor. Olyan értelemben mondom, hogy próbálta, mert azért volt nyomás a Ferencvároson, ezt lehetett érezni, és azt is, hogy azért frissíteni kellett, de nem éreztem azt a fordulópontot, hogy most teljesen átvette volna az irányítást, és teljesen beszorult volna a Ferencváros, és ez még akkor is így van szerintem, hogyha azért mondjuk a kapuralövési kísérletek között azért nagy különbség van, tehát 18 hazai oldalon, és 6 a Ferencvárosnál, de említettem már ezt a számot,
sok zicsert
viszont nem volt, de például blokkok számában is van a Ferencvárosnál 5, akár szállálövésénél is nem egyszer, tehát jól működött a védelem, tehát nem az volt, hogy sorjáztak a lövések a kapura, és Dibusznak itt-ott kell repkedni, meg jön a szerencse, volt egy ilyen, amikor a hátáról nem pattant be, de azért idegenben a Trabzonspor ellen én azt mondom, hogy ennyi benne van, hogy 4 kapura lövés lesz, és azért Dénesnek is mondjuk 1-2 védést be kell mutatni. Tehát én azt gondolom, hogy nem az történt, hogy koptatta már a kapu a hátát mindenkinek a ferencvárosi oldalon, és így nagyon kihúztuk. Sőt, a szükségszerű úgy érződött, hogy azért szükségszerű cserék után, mert valószínűleg azért ebben a tempóban elfáradt némely játékos, a frissítés után megint lett az utolsó 10 percre még lendület, és adott esetben, hát lehet, hogy ahhoz már kis szerencse is kellett volna, de volt lövés is, kaputáltát kísérlet is ferencvárosi oldalon, tehát még egy második gól is benne lehetett volna.
Ne legyünk terhetetlenek,
mert egy török gól is benne lehetett volna, de azt gondolom, hogy a végéből is jól jöttünk ki, tehát nem éreztem azt, hogy ez kicsúszott volna ilyen értelemben, hogy ez teljes mértékben a törökökön múlt van, akkor inkább így mondom, hanem ezen az egyébként nagyon tényleg fegyelmezett védekezésen, és ezt azért elemezném még egy kicsit, mert egy olyan ellenféllel találkozott a Ferencváros, ahol azért jobban lehetett tudni, vagy számítani arra, főleg, hogy hazai pályán a Trabzonspor dominálni fog. És az előző ellenfeleket nézzük, akkor azért inkább kikipárharcokról beszélgethettünk, és itt először készülhetett arra a Fradi, hogy lehet, hogy második szándékból kell futballoznia, vagy reaktívabban, és ugye nagyon sokat beszéltünk a korábbi években is arról, hogy milyen jól állt a Ferencvárosnak, meg mekkora kontraszt volt, hogy itthon dominálnia kell, és egyébként a nemzetközi poronton ez a reaktív futball is jól működik, sőt, sokszor abban veszélyesebb volt a Ferencváros a nemzetközi kupaporondon, de hogy most megint egy ilyen szituációba került a Fradi, egy picit előre tekintve már a következő mérkőzésre, mármint a visszavágóra, mennyire számíthatunk domináns futballra a Trabzonsporttól idegenben, mármint a Ferencváros otthonában, úgyhogy ők hátrányban vannak, de biztos vagyok benne, hogy megpróbálják ledolgozni. Tehát a játékképe
más
milyen lehet?
Nem tehetnek. Szerintem hasonló lesz, mint abból a szempontból lehet hasonló, mint volt Trabzonban, mert itt is a mérkőzés korai szakaszában előnyt szerzett, hogy a 17. percben már érkezett a gól, tehát onnantól fogva előnyben játszott a Ferencváros, és nem hiszem, hogy Borbé Balázsnak mindenképpen fenekestül fel kellene forgatni ezt a játéktervet, mint egyébként a gól után nyújtott a Ferencváros. Az egyébként, ahogyan taglaltad, még jól is állt az FTC-nek, hogy az előnyt kellett védeni, és amellett arra is tudott hát próbált hasznot hajtani abból, hogy ugye a Trabzonspor egyre inkább nyílt ki, és egyre több játékos csatlakozott a támadásokhoz, és ez feltehetően a Grupa Arénában is így lesz. Hogyha telik az idő, és nem változik a helyzet, továbbra is egy gólos az előny a párharcban az FTC-nek, az biztos, hogy az első negyed óra, fél órában nem szabad gólt kapni. Ha azt valahogy átvészeli az FTC, abból a helyzetből kiindulva egyre inkább ugye a törököknek lesz sürgős, és abból lehet akár élni, hogy a gyors támadókkal megkontrázni az ellenfelet. Tehát azt hiszem, hogy nagyjából olyan játékép érvényesülhet majd a visszavágón, mint itt az első mérkőzésen a ferencvárosi gól után.
Azért az elejét is megpróbálta megnyomni egyébként a török együttes, de igen, ott még inkább utána megpróbáltak rákapcsolni. Mennyire kell szerinted egy kicsit tördelnie a Fradinak a játékot? Keménységből nem volt hiány azért ezen a mérkőzésen. Gondolok arra, hogy itt lett 22 szabálytalanság ferencvárosi oldalon. Volt azért ebben nem egy taktikai, például Szala megállítására már a mérkőzés legelején, a túladon mindössze három szabálytalanság, tehát azt mondom, hogy ebben,
nagy különbség,
ebben azért nagy kontraszt van a két együttes között, és lehetett látni, hogy a Ferencváros tudatosan próbálja, hogyha kell ilyen eszközökkel is, de tegyük azért hozzá, hogy a piros nap nem lett ferencvárosi oldalon a pályán. Leandro kapott a kispadon, míg de... török oldalon az egyik belső védőt elveszítette a Trabzonspor.
És az azért nagy érvágás.
És ez lett itt az utolsó pillanatoknak még a történése, Lisztes felöklelésért gyakorlatilag egy teljesen felesleges mozdulat.
Szigorú ítélet, de hát most emiatt nem bánkódunk egy percig sem, és tényleg így a védelmét kell megbontania a török vezetőedzőnek. Azt hiszem, hogy megint csak egy változtatás, vagy egy kényszerhelyzet az ő oldalokon, és amellett, hogy tehát itt Trabzonsporból távozott egy győzelemmel az FTC, azt említettük, hogy veretlenek a nemzetközi kupaporondon, azt is érdemes szerintem kiemelni, hogy idegenbeli mérkőzéseken, itt a selejtezőben már több idegenbeli mérkőzése nem lesz az FTC-nek, három győzelem és egy döntetlen.
Bocsát, úgy, hogy most megnéztem itt ezt a statisztikát, azért hadd tegyem hozzá, 73%-ban birtokolt a Trabzonspor a labdát. Én nem éreztem ezt ennyire.
Szemre nem így tűnt.
Szemre, mármint, de főleg a második félidőben, tehát azt nem mondanám, hogy nem, de hogy itt a második félidőben ez 82%-os. Bocsánat, ez egy nem pontos szám, most mindjárt megnézem itt a jó adatot, mert ez még nem az egész mérkőzésre vonatkozott, csak bizonyos periódusra. Na, így már azért értem, a 66%-os az úgy azt gondolom, hogy oké, az egész meccset nézzük, de az egyébként hazai környezetben 71% volt a második fél időben a törököknek, de
ez az, amit már említettél, hogy ehhez hozzászokott a nemzetközi szintéren a Fradi. Tehát ez egyáltalán nem érte váratlanul szerintem a Ferencvárost, és erre készülhettek a szakmai stáb részéről is. És mind a mellett, ami a legfontosabb a rugott gólok száma mellett, hogy tényleg zicserekről nem lehet beszámolni. Dibusznak volt egy-két nagy védése, de nem az volt a jellemző, hogy neki tízesre kellett védenie, hogy ne kapjon gólt az FTC. És az, hogy... tehát ha végignézzük az ellenfelek sorát ezen a selejtező szérián, selejtező sorozaton, tehát játszott a Ferencváros a szerb bajnoki másodikkal, kupadöntőssel, játszott a holland negyedikkel, holland kupadöntőssel, ugye a Górnik Zabrze mégiscsak lengyel második, lengyel kupagyőztes, és itt van a Trabzonspor, amely a hazájában török kupát nyert, és harmadik. Nem nagyon tudok olyan selejtező sorozatot a múltból felidézni, ami ennél nehezebb volt. Talán akkor, amikor a Bajnokok Ligájában ugye Rebrovval eljutottak a főtábláig, de akkor meg az volt igazából a Ferencvárosnak az előnye, hogy ugye Molde elleni rájátszás mérkőzés leszámítva egy mérkőzések voltak. Szerintem ez a sorsolás, ez vetekszik azzal, mert itt 8 mérkőzésen kell olyan teljesítményt nyújtani, amiben sok hiba nem fér bele. És ez azt hiszem, hogyha a Ferencváros ezen az ellenfél listán végigmegy, és eljut az alapszakaszig, az azt hiszem, hogy a modern kori Ferencvárosnak az egyik legnagyobb teljesítménye a selejtezőket tekintve.
Igen, hát ha azt nézzük, hogy cél az út maga, és hogy hogy jutott el, vagy hogy juthat el, akkor mindenképpen ez azért még nincs meg, mert
nincs
van még egy második mérkőzés, amelyre le fogja vonni mind a két szakvezetés a tanúságokat, de én azt gondolom, hogy azért ez óriási előny, hogy hazai pályán játszhatja a Ferencváros a visszavágót, ahogy ez fordítva is így lenne egy ilyen hangulatú mérkőzésen, bár mondjuk teszem hozzá a képernyőn keresztül, én annyira nem ijedtem, meg persze fütyüle is volt, meg láttam egy-két tárgyat, ami berepült, szóval én könnyen mondom, hogy innen nem volt annyira érzékeltő, de azért tudjuk, hogy őrültek háza szokott lenni a török stadionokban. A kíváncsi vagyok, hogy a Groupama Arénában is mi lesz, bár ezt már megszokhattuk azért, hogy azért a szurkolók nagyon sokat hozzátehetnek, ha lesz ilyen nehéz periódus, amire azért számítani lehet. No, hát ennyit a Ferencvárosról, amely most éppen ezen okok miatt nem lép pályára az NB1-ben, amely azonban folytatódik a következő 5. fordulóval. A nyitó mérkőzést a Paks vívja az Újpesttel. gólgazdag meccsre számíthatunk, hogyha kiindulunk a két csapat játékstílusából, akár ugye a lőtt gólokon, akár a mérkőzéseiken esett góljaikon, amely egyébként nem csak az idei szezon nézve nem meglepő, hanem úgy az elmúlt éveket, főleg a Paksnál, amely ugye négy meccséből egyet tudott megnyerni, egy döntetlen és két vereség, az Újpest pedig a harmadik pozícióból várja ezt a mérkőzést. Van már veresége, két győzelem, és ugye a legutóbbi döntetlen. Mi rajzolódik ki neked ebből a két csapatból most erre a szezonra? Hiszen Pistivel sokat beszéltünk erről, azért nehezebb most az erőviszonyokat belőni az NB1-ben, de azért most már így valami mégiscsak elkezd kirajzolódni számunkra itt az első négy fordulót követően.
Nagyon érdekes mind a két csapat abból a szempontból, hogy az Újpest ugye hát a Nyíregyháza elleni saját maga nyitó mérkőzésén nyert helyzetből bukott el. Aztán következett a Debrecen elleni mérkőzés, ahol korán hátrányba kerültek, onnan fordítottak. Mentek Kisvárdára, ahol rúgtak megint egy négyest, úgyhogy közben azért olyan helyzeteket dolgoztak ki, hogy az a négy lehetett volna akár 5, 6 és 7 is. És most itt volt az NTK elleni mérkőzés, ami hát az előző két, tehát a Kisvár és a Debrecen elleni mérkőzéshez képest, hát teljesítményben sokkal visszafogottabb volt újpesti részről. Tehát azt hiszem, hogy ott azért, ha megnézzük a támadó szekcióját az Újpestnek, akkor egyre több olyan játékos találni, aki hát végre a tudásának megfelelően játszik. Horváth Krisztofer, Flyter, azt hiszem, hogy ilyen teljesítményeket, mint a legutóbbi mérkőzéseken még nagyon nem nyújtott Lilafehérben. Amennyidó nem tűnik rossz fogásnak, és hát a középpályáról, ha Jujic vagy éppen Mayer meg tudná tolni még jobban a csapatot, akkor ez az Újpest még ennél is sikeresebb lenne. A Paksnál pedig folyamatosan az látszik egyelőre a csapaton, hogy a Bognár csapatokra jellemző stílus az egyelőre nem a sajátja ebben az idényben a Paksnak. Tehát valahogy ők fonalat veszítettek itt a nyáron, és most, hát oké, hogy Böre Dániel kiesett.
Igen, ezt akartam mondani.
Nem hogy tudom, hogy hány hónapos kihagyás.
Lassan 40. születésnapját ünneplő Böde Dániát először kell műteni. Egyébként az is nagy dolog, hogy egy ilyen hosszú karrierben még nem került sort erre. Innen is kívánunk neki mi hamarabbi felépülést. Én 3-4 hónapot olvastam combizom sérülést követően, amit ki kell hagynia.
Idén már nem játszik ebben a naptári évben. Ez azért nagy érvágás a Paksnak. És ugye amellett, hogy ebben a csoportban jelenleg Szalai József vagy Pető Milán olyan teljesítményt nyújt, ami azt hiszem, hogy abszolút üdeszín volt, és tényleg Szalai milyen hamar megtalált az összhangot a paksi középpályásokkal. Ennek ellenére valahogy még mindig nincsen meg az egyensúly a csapaton belül, és hát ami folyamatos az, hogy a védekezés sokszor lyukas, sok gólt kap a Paks, de most valahogy nem tudja túrugni.
Nem tudja úgy kompenzálni, ahogy igen. Szokott, hogy általában azért sok gólos mérkőzéseken kapva is, de tudott nyerni. Az is igaz, hogy a Paksnak mindig van nehezebb időszaka, nem feltétlenül a legelején a szezonoknak, de sokszor ki tudott ezekből jönni, tehát nem ragad benne ebben, tehát hogyha viszik tovább, akkor is, hogyha nem működik úgy, és általában azért ebből kikijött az előző idényekből is. Talán kezdésben nem emlékszem az elmúlt időszakban ilyenre, de még akkor is azt gondolom, hogy még az elején vagyunk ennek az idénynek is. Azért az érdekes a Paks honlapján, amit olvastam, hogy ugye a 20. győzelmére készül a Paks az Újpest ellen, többször győzte le a Paks az Újpestet, mint az Újpest a Paksot.
Ez ugye 2006 óta datálódik, igen. Tehát az elmúlt 20
évben. Engem meglepett azért így, bár az elmúlt éveket nézve...
Felpörgetjük, igen,
a Paks volt a visszafele megyünk, akkor biztos a Paks volt a sikeresebb az elmúlt éveket nézve, de egy összességében is, mert 15-ször nyert eddig az Újpest a Paks ellen. Na meglátjuk, hogy ez mennyiben változik. Talán még egy párosításra érdemes lenne ránézni, hogy időrendben haladva itt az 5. fordulóból, ez a Vasas Puskás Akadémia, amelyet azért is emelnék ki. Nem tudom, mennyiben lep meg téged az, hogy ez a két csapat ilyen előkelő helyen van a tabellán, ugyanis az első, azaz a Puskás Akadémia látogat a második helyen álló Vasas otthonában. Mennyire volt ez benne a levegőben, ahogy elindult ez a szezon, hogy az 5. fordulóban tudom, hogy az elején vagyunk, de azért ez már mégsem csak egy meccs, hanem 4 meccsnyi minta, amit kaptunk ettől a két csapattól.
Engem a Puskás Akadémia jobban meglep. Nem tudom, hogy Te hogy gondolod? Most bólogatsz?
Igen, egyébként igen. Bizonyos szempontból engem is. Bár azért sokszor volt az, hogy az NB2-ben jól teljesítő csapatoknak azért föl kellett venni az NB1 ritmusát, és hogy a Vasasnak ez ennyire sikerült, úgy, hogy azért nem volt könnyű sorsolása. Tehát kezdeni egy Eto ellen, és úgy, igen, hogy hátrányba is kerül, és azt a meccset is X-re tudja menteni, hogy a Ferencváros otthonából is el tud hozni egy pontot, hogy utána a Zalaegerszeget
a kupadöntő
Zalaegerszeget 5-0-ra kiüsse, és hátrányból Kispesten meg tudjon fordítani egy mérkőzést, erre így azért nem számítottam.
Ez nem az államsorsolás egy újonc csapatnál, és éppen az, hogy a Vasasnál abból kovácsoltak most nagy előnyt, hogy azt az NB2-es magot azt megtartották. Hoztak még jó néhány játékos, tehát a stabil kezdők közül engedi a kapuban új, Csóka védelemben szintén új, Kosta, Kovács Erit a támadósorban nyáron csatlakozott a csapathoz, de ezek a játékosok már a kerettel kezdték el a felkészülést. Tehát nem az van, hogy ők beestek mondjuk július végén, és akkor van 2 hét közös munka hátuk mögött, hanem már a felkészülést is nagyjából ugyanazzal a kerettel kezdte el Erős Gábor, mint amelyikre számít a térmérkőzéseken. Tehát ez nagy előny a Vasasnál, és nekem nagyon tetszik az, hogy végre az NB2-ből egy olyan együttes jött föl, amelyik nem úgy gondol a saját keretére, hogy akkor most mindenkit szélne keresztünk.
És csinálunk egy új NB1-es csapatot.
Igen, tele légióssal. Volt erre példa az elmúlt években jó néhány. Ez nekem nagyon tetszik a Vasasnál, és az, hogy ők abszolút versenyképesek ebben az NB1-ben, az jól látszik már ez alapján, a 4 mérkőzés alapján. És Urblik Józsefnek a teljesítménye, az azt hiszem, hogy egy olyan meglepetésnek nem mondanám, de egy olyan tényező, ami alapján én egyre többször gondolok arra, hogy neki szeptember végén lehetne feladata nem csak a Vasasban is. És szerintem
erről már volt szó,
gondolok.
Szerintem, nem is tudom, hogy ki részéről hallottam, hogy azért Urblik ott lehet a válogatottban.
Igen.
Az biztos, hogy Márko Rossi figyeli őt is. Ebben biztosak lehetünk, ahogy egyébként akár
próbálni.
A nemzetközi porondon szereplő már kerettagokat, vagy még nem kerettagokat, a magyar bajnokságban egyre több szerepet kapó fiatalokat, tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben Márko Rossi számára is ez egy új helyzet, nem is új, de egy olyan helyzet, amelyben jobban tudja figyelni az érvényesülő fiatal, vagy nem feltétlenül fiatal, de magyar játékosokat, akár itt az első osztályban is. Igen, ez érdekes és izgalmas mérkőzés lehet ez az 5. fordulóból, de hát a többiről is érdemes lesz majd figyelni természetesen, amit élőben fogunk közvetíteni önöknek, a Ferencvárosnak pedig jön majd a visszavágó, tehát a Trabzonspor ellen a cél az Európa Liga főtáblára, vagy liga szakaszába való bejutása a Ferencváros számára. Mára köszönjük szépen a figyelmet. Egy hét múlva jelentkezünk újra podcast műsorral. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja.
Flipping for my energy.
A Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újratöltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, amely egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK és az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
Bartalos Béla, a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A románok azok egy fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
Védekezés meg a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla zseniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és akkor is vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremmel játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi eseményekről álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni, ez mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani, mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradgal egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztó rossz alvó voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanolva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit 10-valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetrend, azt hiszem, hogy kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartalos Béla nem volt felkészülve.
Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát fizikailag, szellemileg. Fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbjutáshoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt, sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgól királyi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a 6-oson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a 6-os vonalon belülre.
Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi István kiállítják.
Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintetnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt, tehát kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésen, tehát fél perc vég előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc a vég előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is. Úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, mondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a, tehát gyakorlatilag a világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Durau kapura lő. A labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek. Számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak öten voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkora szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így test közelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát, én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középpen volt a labda, már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperce később, vagy 4-5 másodperce később lőtte be a Durau jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb, de tehát így kerültünk volna a legjobb 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.
Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
A dán időmérő Jakob Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűri asztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Elias, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Elias nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűri asztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Elias középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját, és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűri asztal mellől követte az eseményeket.
Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűri asztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Elias volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűri asztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk golvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, a technikai lehetőségekkel az egyértelmű lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodperceiben is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtt a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Elias, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen lassít a magyar történelemben, tehát ő volt a zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tag, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ez ellen, míg Erik Elias úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot jöttünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok. Idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartalos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez, annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja. És egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súllyel esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, már pedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva, Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az EH, vagy az EH végrehajtó bizottságra, Madarás István, aki az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtuk, bocsánat, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IH tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsinyították.
Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és a mi jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húgyunk.
Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja Kurtvád Márk Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
Megállítottan az idő, és a kerekasztalra tette.
A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. Ami számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata a vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-es döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Jerzyk Lempelle holt versenyben a tornagól királya lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséggel töltött el, hogy társgól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott 2 évvel később 4. lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugvást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, vagy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondanom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
Önök az Újra töltve című magazinműsor 15. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ha még részletesebben mutatjuk be az eseményeket, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik.